Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük, Urunk, hogy a mai napra is ünnepet készítettél a számunkra, hiszen ünnep az, amikor veled és egymással találkozhatunk, még így az online térben is. Olyan jó, hogy megszólíthatsz bennünket, és szólíts meg ezen a mai estén is, és ajándékozz meg bennünket a bölcsesség és ismeretnek a lelkével, és a te szádból származó igével. Tisztítsd meg az én számat, az én szívemet, hogy méltóképpen hirdessem a te szent evangéliumodat a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, folytatjuk Isten kegyelméből az Efézusi levél tanulmányozását. A mai szakaszunk az Efézus 5:15-től 21. verssel bezárólag. Olvasom Isten igéjét, és szent lelkének segítségű hívásával magyarázom. Így szól a mi Urunk. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek meg, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem vagy egyedül címmel folytatjuk az Efézusi levélnek a magyarázatát. Hányszor tapasztaljuk meg ennek a címnek az ellenkezőjét, mégis Isten igéje újra és újra fel akarja nyitni a mi szemeinket, hogy életünk minden körülményében ne az ellenséget, ne az ördögi erőknek a munkálkodását, hanem a mi szerető Istenünket lássuk, és minden élethelyzetben ezzel az Istennel számoljuk. Ne a mi töredezett, gyenge voltunkkal, körülményeinkkel, hanem azzal az Istennel, aki számára minden lehetséges. Két héttel ezelőtt a halálból való feltámadásra hívott bennünket a mi szerető Istenünk, és hallottuk, hogy ki hívott az Úr bennünket abból a lelki-szellemi sötétségből, sőt azt mondja az ige, hogy mi magunk voltunk a sötétség. És mi jellemezte ezt az életvitelt? Parázna, tisztátalan, sötét, üres, bálvány imádó az ilyen élet. A mai napon folytatjuk, és ezzel a tétel mondatot próbáljuk meg kifejteni, amit így fogalmaz az apostol, meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Az apostol a bolond és a bölcs gondos életmódot állítja szembe. Azt mondja, hogy az a járás bibliai kifejezéssel az azt jelenti, hogy az egyéni élet tevékenységének a sorát írja le, ami az életünknek a folyását jelenti. Okkal járni az azt jelenti, amit az én drága nagyszüleim tanítottak, hogyha valahova megyek, akkor soha ne járjak üresen. Hanem ha útba esik valami vagy valaki, akkor tegyem meg azt, amit meg tudok tenni. Vigyem el ezt, emeljem fel azt, ne csak úgy lézengjek, hanem ha valahova megyek, akkor ott lássam meg azt, hogy éppen ott és akkor mit kell tennem. Kint tudok segíteni, hogy tudom az időmet a legjobban felhasználni. Azt mondja itt az apostol, hogy az ti életeteket okkal éljétek. Mit jelent? Azt jelenti azt, hogy Isten gyermekei az ő helyzetüknek a világosságában éljünk. Hallottuk, hogy a helyzetünk az az, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk. A régiek elmúltak, és íme újjá lett mindenünk. Isten gyermekei vagyunk, királyi gyermekek. A szellemi állapotunk azonban épp úgy változik, mint a fizikai, lelki, egészségi állapotunk. Egyik pillanatban még minden rendben van, és utána történik valami, beáll az állapotunkba valami jobbulás vagy romlás. Isten azonban azt akarja, hogy olyan életet éljünk, ahol a helyzetünk és az állapotunk fedi egymást, azaz bármilyen állapotba is vagyunk, az Istentől adott helyzetünkből kapott örömünk, békességünk átjárja azt az adott nehéz helyzetet is, amiben talán éppen most vagyunk. Meglássátok annak okáért, ezt így lehetne fordítani, hogy pontosan nézzetek utána. Hogyan viselkedtek? Ne botorul, hanem bölcsen. Figyeljetek, vigyázzatok, mert nem mindegy, hogy hogyan élünk. Hát nekünk sem mindegy, de mivel keresztény emberek vagyunk, ezért az életünk az a bizonyságtétel, amire leginkább odafigyelnek az emberek. Nem a szavaik. Olyan nagy kegyelem az, amikor tapasztaljuk egy világi munkahelyen, hogy amikor Isten igéjét tudom pár szóban hirdetni egy áldáskívánással, akkor olyan jó érzés, amikor azt mondja a kollega, hogy elhallgatnám ezt még hosszú ideig. De nem adatik rá lehetőség. Arra viszont igen, hogy ott vagyunk közöttük heti 40 órában, és együtt vagy a házastársaddal, a környezeteddel, és ott azt látják, hogy te hogyan élsz a nap 24 órájában, vagy a munkahelynek a 8-9 órájában. Figyelj, vigyázz a te életedre. Mert élhetünk bölcsen, és oktalanul. És itt nagyon érdekes kifejezést használ az apostol a bölcsességre, a szofoly, szofosz, és a oktalan vagy bolond életre az fosztóképzővel az aszofoly kifejezést. Milyen az oktalan, ostoba élet? Már most az elején szögezzük le, hogy ez nem a szellemi, nem az értelmi képességeinkre utal. Mit jelent a Biblia szerint bolond életet élni? Zsoltárok 14.1-ben azt olvassuk, hogy azt mondja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. A Biblia szerint az a bolond ember, aki nem számol az Istennel. Úgy éli az életét, mintha az Isten nem is lenne. Nem számol és nem számít az Istenre, mert én megoldok magamtól mindent, ahogy állítólag Adolf Hitler mondta, Isten ne segíts rajtam, hanem csodálkozz. És hát Isten megmutatta, hogy ki az Isten, és hogy ki az ember. És aki ilyen mondatot mond, az lehet bármilyen tehetséges, lehet egy világbirodalomnak az ura, de azt mondja a Biblia, hogy bolond. Mert a saját kívánságai, saját feje szerint rendezi be az életét. Vigyázzatok, hogyan éltek. Eztelen az, aki csak a földi dolgokkal számol. Azt mondja Jézus a gazdagnak, hogy bolond. Az éjjel elkérik a te lelkedet, és kié lesz mindaz, amit felhalmoztál. Kié lesz? Törődtél a te lelkeddel, a te szellemeddel? Milyen a bolond élet, testvérek? Azt mondhatjuk, hogy bolond az az élet, amelyik engedi, hagyja, hogy Krisztuson kívül valaki, vagy valami más uralja le az életét. És a példabeszédek könyvében erről egy egész sorozat található, hogy ilyen leuralás lehet az, amikor egy idegen, nem hozzáillő, parázna nő uralja le, és azt mondja, hogy látott egy bolondi fiút, aki vitettetik, mint az ökör a vágó hídra, amikor megy a bűn felé. Milyen a bolond élet, amikor valami pótszer tölti be az életet. Lehet az alkohol, vagy drog, vagy bármi egyéb. Milyen a bolond élet? Nem tud élni a lehetőségeivel. Mert azt gondolja, hogy az idő az korlátlan. Amit ma nem tudok megtenni, azt megteszem holnap, vagy holnap után. Mert az életem hosszú, és amit ma megteszek, amit ma nem teszek meg, azt meg tudom tenni holnap vagy holnap után. És azt mondja a Biblia, hogy bolond. Bolond, mert nem arra használja az időt, amire kapta. Úgy gondolom, testvérek, hogy a bolond életvitelt nem kell nekem hosszan ecsetelni, hiszen mindannyian születésünktől fogva ebben vagyunk, Krisztus nélkül erre vagyunk képesek. Ennek mindenféle fajtáját már a saját életünkbe is megtapasztaltuk. Egy biztos, hogy Isten ebből ki akar hívni bennünket, abból a sötétségből, amiben vagyunk, akik vagyunk, abból a bolondságból, és azt mondja, hogy pontosan nézzetek utána, hogy hogyan viselkedtek, ne botorul, hanem bölcsen. Mert egy biztos, hogy Istennek az a terve, hogy te egy bölcs, egy okos, egy értelmes, egy józan életet élj már itt a földi életedben. Annyian élnek ma okos életet, annyi okos műszer vesz körül bennünket, okos óra, okos telefon, okos tábla. Isten megadta a kegyelmet, hogy újra taníthatok az egyetemen, és hát bizony nagyot változott a világ. És amikor bemegyek a terembe, és nézem, hogy fog menni a tanítás, akkor hatalmas okos tábla ott van előttem, és hol van ezen a bekapcsoló gomb? És hát bizony ott volt egy kis problémám ezzel, de jött az informatikus, és megmutatta, hogy ez az okos tábla, ez hogy működik. Annyi okos eszköz vesz körül, testvérek, bennünket, és mégsem tudunk bölcs életet élni, mert okos életet azt sokszor tudunk. Sokan vigyáznak az egészségükre, megtervezik az életüket, alaposan tartalékolnak a holnapra. De olyan kevesen tudnak bölcsen élni. Milyen a bölcs élet? Példabeszédek 9:10-ben azt olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Erre jönnek a hívő emberek, és akkor azt gondolják, hogy ezen ige alapján már nekem nem kell tanulnom, én már beleszólhatok az élet minden dolgába. Azt mondja az ige, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Tőle indul el minden. Isten nélkül nincs bölcsesség. És milyen érdekes, hogy a bölcsességnek mind a héber, mind a görög szava nőnemű. És a példabeszédek könyvében Salamon asszonyként személyesíti meg a bölcsességet. Miért? Hát egyrészt azért, mert hallottuk, hogy a kifejezés maga nőnemű, másrészt pedig azért, mert a példabeszédek könyve fiatal embereknek íródik, és mi lehetne egy fiatal ember számára kívánatosabb, mint egy szép, gyönyörű hölgy, akit szeretne meghódítani, megszerezni. És azt mondja, hogy a bölcsesség is ilyen. A bölcsesség az azt jelenti, hogy vigyázok a kapcsolataimra. Ezért óva példabeszédek könyve az idegen asszonytól, a háborgó asszonytól, a megszégyenítőtől. És olyan csodásan írja, ott a 8. fejezetben, a példabeszédek 8-ban megszemélyesíti a bölcsességet, és azt mondja, hogy boldog ember az, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyert engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. Példabeszédek 8, 34, 35. Kedves testvéreim, azonban legyünk őszinték. Ki tud ilyen bölcs, Isten szerint bölcs életet élni? Olyan bölcs életet, hogy van a bölcsességben okosság, eszesség, furfang, de nem ördögi fifika, de van egy leleményesség, egy szaktudás, egy életbölcsesség, egy gyakorlati ismeret, egy tapasztalat. Ki tud ilyen életet élni? Ki tud ilyen bölcsességet leírni? Hiszen az, aki leírta, Salamon király, aki bölcsebb volt korának minden emberénél, tudjuk, hogy élete végén az asszonyok révén eltér az Úrnak az útjától. Tudjuk, hogy aki leírja, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket saját családjában, nem nagyon tudja ezt megvalósítani, hiszen tudjuk, hogy halála után majd ketté szakad Izrael és Júda, a választott nép, mert az ő fia nem az idősekre, nem a bölcsekre hallgat, hanem kortársaira. És ennek következménye, ennek az esztelen tanácsnak a megfogadása szakadásba viszi az Istennek a népét. Ki tud ilyen bölcs életet élni? Önerejéből senki. Olyan vigasztaló evangélium, amit az apostol mond az 1 Korintus 1.30-ban, tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul, és leírja az apostol, hogy tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Tetszik az Istennek, hogy megszégyeníti a bölcseket, akik magukat bölcseknek, értelmeseknek tartják, és megszégyeníti a valakiket, és felemeli a senkiket. a bolondokat bölcsé tudja tenni. És milyen ez a bölcs élet, testvérek? Azt mondja itt az ige, hogy áron is vásároljátok meg az alkalmakat, mert a napok gonoszak, mert rosszak a napok. A bölcsember megnézi, hogy mire költ. Mire költi a pénzét. De ennél sokkal fontosabb az, hogy mivel tölti az idejét. Hogyan állunk az időnek a felhasználásával? Hallottuk, hogy a bolond azt gondolja, hogy van itt idő bőven, hosszú az életünk. Amit ma nem tettem, holnap majd ráérünk arra még. Megtéréssel, majd a nyugdíjas korunkba, amikor nem lesz más dolgunk, mint az igével foglalkozni. És mi a valóság? Az, hogy életünk ideje az Istennek a kezében van, nem tudjuk, hogy mennyi adatot itt a földön, de azt mondja Mózes, hogy életünk ideje 70 vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Annyi az életünk, mint a pára, mint a lehellet, mint a mezei virág, amin végigmegy az Úrnak a szele, és már a nyoma sincs ott. Azaz az életünk rövid. Aztán azt látjuk, hogy az élet igenis kiszámíthatatlan. Olyan fordulatokkal teljes, olyan tragédiák, olyan szenvedések, olyan nyomorúságok vannak az életben, amikre nem vagyunk felkészülve, amit nem tudunk megmagyarázni. És bizony azt mondja Mózes, hogy ennek a földi életnek a nagy része az küzdelem, nehézség, küzdés, fájdalom. És nagyon nem mindegy, hogy mire fordítjuk a mi időnket. Azt mondja itt az ige, hogy áron is megvásároljátok az alkalmat. Az időnek a folyó tengeréből, a kronosznak a tengeréből vásároljátok meg, vegyétek észre azokat a lehetőségeket, azokat az alkalmakat, amiket az Isten készít el a ti számotokra. Mert ezek elmúlnak, eltelnek, és jönnek a nem szeretem napok, amire fel kell készülnünk. És hogy tudunk felkészülni, ha megragadunk minden alkalmat a szolgálatra, az Úrral való közösségre, az ige hallgatására, az imádságra, a gyülekezeti közösségre, az úri szentjegyek vételére, a másik testvér szeretésére, a megbocsátásra, és arra, amire az Isten adja azt az adott lehetőséget. Mit mond? Mert az idők gonoszak. Azaz, gonoszak, mert nagyon gyorsan telnek, elmúlnak. Gonoszak, mert be akarnak csapni bennünket, hogy majd megteheted, és nem tehetjük meg, mert ez visszafordíthatatlan. Amit ma elmulasztottam, az holnap már nem tudom megtenni. Gonoszak az idők. Azért is gonoszak, mert ott van mögöttük a sötétségnek a fejedelme, aki ha elindulsz az Úrnak az útján, mindent megtesz, hogy minél nagyobb, minél nehezebb akadályokat húzzon eléd, hogy feladod, ezt nem bírom, ez nem nekem való. Ez a keresztény élet, ez lehetetlen. Nem tudom ezt megütni. Valóban így van. Saját erőből ez egy lehetetlen vállalkozás, és ezt minden napon tapasztaljuk. Azért hát ne legyetek esztelenek, hanem lássátok be, mi az Úrnak az akarata. Miért jellemzi a bölcs embert? Bölcs időbeosztás, idő felhasználás. Másik dolog pedig az, hogy felismeri az életére vonatkozó Istennek az általános és speciális tervét. Általános terve az az Úr akarata, hogy minden ember üdvözüljön, de van egy speciális terve az Úrnak, személyre szabottan, amit neked mutat meg a vele való közösségben, az ő igéje, lelke által, testvérek által, és ha ezt az akaratot te felismered, ebbe beleállsz, akkor bölcs értelmet fogsz élni, életet fogsz élni. Milyen az ilyen élet, testvérek? Ez az ilyen élet egy megtisztított élet. Az van ráírva az ilyen bölcs életre, bölcs életekre, amit a 2 Mózes 28.36-ban olvasunk, hogy szentség az Úrnak. Legyen idős vagy fiatal, beteg vagy egészséges, férfi vagy nő. Ez a bölcsesség, ez az élet, azt mondja Jakab is, az isteni bölcsesség először is tiszta. Bós Márton lelkészt egyszer a kocsmába küldte valami miatt a püspöke, és alig, hogy belépett, kiutasította a bár tulajdonosa. Maga nem ide tartozik. Csodásan fogalmaz Jung Stilling, ha egy mennyei zarándok megszokja az Úrral való állandó kapcsolatot, Isten jegyet nyom a homlokára, amit mások is olvashatnak. Minden érzéki vonás, minden engedmény a test kívánságának elhomályosítja ezt a jelt a homlokunkon. Sok homlokra ez van felírva. Haragos, mogorva, békétlen. Ha egy ember az Úr Jézussal igazi közösségre jut, eltűnnek az előbbi felírások, és helyükön ez áll, szentség az Úrnak. Mi jellemzi ezt a bölcs életet? Azt mondja az apostol, hogy ne részegedjetek le a bortól, amiben romlás van, hanem teljetek be Szentlélekkel. A bolond élet az pótszerekkel próbálja betölteni az ő életét, ami eleve kudarcra van ítélve. És itt azt mondja az apostol, hogy a bort és a lelket, a szent lelket helyezi egymás mellé, hiszen mind a kettőnek a hatása érezhető az ember életé. Az is, ha valaki alkohol befolyása alatt van, és az is, ha valaki a szent lélek befolyása alatt van. Mind a kettő megtapasztalható valóság. Az alkohol az leuralja az embernek az életét, tönkreteszi, a lélek pedig kivirágoztatja az ember életét. És a lélek által olyanokat is tud tenni az ember, ami az természetes képességeit jóval meghaladja. Isten lelke nélkül nem tudunk keresztény életet élni. Nem tudunk prédikálni. Nem tudunk igét hallgatni. Nem tudunk Bibliát olvasni. Mert a lélek az, ami megelevenít mindent. És azt mondja itt az apostol, hogy ne elégedjetek meg a pótszerrel. Ne nyúljatok fájdalom csillapítóhoz. Tehát olyan nehéz az élet. Annyi nyomorúság történt ezen a mai napon is. Hát hadd nyúljak már egy kicsit olyan jó ellazítani, olyan jó megpihenni egy kicsit. Hát mi abban a bűn, hogy az ember egy kis alkoholhoz hozzányúl? Ezt az életet, Pocsai tiszteletes úr mondta, hogy ez a református egyház, az olyan egyház, hogy ezt józanul nem lehet kibírni. És Isten igéje azt mondja, hogy tejbe szent lélekkel. Megvan ez a csodálatos lehetőséged, hogy betelj az Isten lelkével. Hallottuk, hogy ez többes számban van, tehát nem csak egyénenként, hanem közösségnek is szól, szenvedő alakban áll, tehát nincs technikája, nincsen receptje, nem akkor történik, amikor én hívom, vagy én akarom adni, vagy én akarom kérni. Ez Istentől jön, a lélekkel való megtelítettség. Azt mondja az ige, hogy térjek az Úrhoz, forduljak el a bűntől, forduljak az Isten felé, a lelket megszomorító dolgoktól forduljak el, és járjak az ő útján. Kérjem az ő lelkét, és köszönjem meg. Mert ez az ige jelen időben van. Mindig újra és újra kell kérnünk. Veni Creator Spiritus, jöjj Szentlélek Isten! Mert az őseinknek a hitéből nem tudunk megélni. A tegnapi napnak a hit tapasztalataiból a mai napi küzdelmet nem lehet megharcolni. Lélekkel folyamatosan töltekezhetünk. És milyen az élet, amelyik megtelik az Istennek a lelkével? Milyen az ilyen élet? Hát az ilyen életen kiábrázolódik a Krisztus. Megjelenik a léleknek a gyümölcse, ami a szeretet és annak a különböző megnyilvánulásai, amit a Galata levélben olvasunk. És most itt az apostol nem részletezi annyira, mint a Galata levélben, itt csupán azt mondja, hogy Gyökösi így fogalmazza meg, Gyökösi Bandi bácsi, hogy töltsük meg a mi életünket dallammal, hálával és emberséggel. Szellemi dallamokkal, énekekkel, dalokkal beszéljetek egymásnak, szívetekkel daloljatok, és zengjetek az Úrnak. Imádjuk az Urat, énekeljük, dicsérjük őt. Aztán azt mondja, hogy hálaadás legyen ott a mi szívünkben. A Krisztus Jézusnak nevével mindenért, mindenekort hálákat adjatok az Istennek és az Atyának. A Szentlélekkel teljes élet az egy hálás élet. Hálás, mert ott van benne az Istennek a lelke. És végül azt mondja itt az apostol, hogy a lélekkel való telítettségnek a következménye, hogy egymásnak a Krisztus félelmében magatokat alávessétek. Engedni tudni a másiknak. Lehet engedni a másiknak. Lehet övé az utolsó szó. És lehet azt mondani, amit Ábrahám mondott Lótnak, hogy választ te előbb. Választ ki te, amit szeretnél. Legyen békesség közöttünk. És Isten megáldotta Ábrahámnak ezt a döntését, mert tudott engedni, mert ott volt benne az ő lelke. Engedni tudni egymásnak, mondja Gyökösi Bandi bácsi, hiszen másokkal együtt élni azt jelenti, hogy szüntelen engedni, engedményeket tenni. Nem lehet békés egy gyülekezeti élet, ahol kölcsönösen nem tudnak engedményeket tenni, összehangolni életünket, érdekeinket, egész lényünket. Kedves testvéreim, mai napi ige arra hívott bennünket, hogy ne bolond, ne balga életet, hanem bölcs életet éljünk. Bölcs életet élni azt jelenti, hogy megtérünk az Úrhoz, felé fordulunk. Kérjük az ő lelkét, hogy töltsön be bennünket, vezessen, életünk minden területét járja át, és mutassa meg az ő minden napra vonatkozó akaratát. Mutassa meg, hogy mire adott számunkra időt. Ismerjük fel az Úrtól elkészített lehetőséget a bizonyságtételre, a másik ember segítésére, szeretésére, a megbocsátásra. Tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi hitünknek a testvéreivel. És Krisztusnak a fénye, az ő szeretetének a melege átjár bennünket, betölt az ő lelkével, megtanít engedni, megtanít szeretni bennünket, megtanít bennünket egy hálás, örömteli életre, bármilyen körülmények között is vagyunk. Kérdések így hangoznak: mi jellemzi az időbeosztásomat? Hogyan ismerhetem fel Isten életemre vonatkozó akaratát a mindennapokban? És hogyan teljesedhetek be Isten szent lelkével? Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy bölcs életet kínálsz a mi számunkra. Mi csak a bolondságunkat tudjuk megvallani előtted, de nem akarunk ebben az állapotban, helyzetben maradni, Urunk, hanem szeretnénk, ha a helyzetünk, ha az állapotunk, a mi helyzetünkhöz igazodna, hogy olyan életet tudnánk élni, amilyet te terveztél el a mi számunkra. Könyörülj meg rajtunk, és áld meg a most következő beszélgetést is, hogy épüljünk, növekedjünk, tanuljunk egymás hite által. Annak nevében, aki itt tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hogy ismét féljetek, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelkét. Amen.